Váltózóna. Egy podcast életmódváltásról, sportról, sorsfordító sikerekről és kudarcokról. Inspirációs stafétabot, amit hétről hétre a kezedbe adunk. Berkes Márton edző, életmódmentor műsora. Köszöntünk benneteket, ez itt ismét a Váltózóna, Berkes Marcival és Matyasovszki Nórával. Sziasztok!
Sziasztok!
Marci, jön a tavasz, jön a jó idő, ilyenkor szoktak az emberek változtatni. Mit gondolsz erről? Te amikor bele csapsz valamibe, akkor általában milyen évszak van?
Évszaktól függetlenül lehetnek céljaink. Inkább azt mondanám, hogy kettő, talán három olyan évközbeni periódus van, amikor lelkesebbek az emberek, hogyha egészséges életmóddal kapcsolatos célkitűzésről van szó. Az egyik nyilvánvaló, az természetesen az újévi fogadalmak időszaka, január első néhány napja, amikor elhatározunk azt, hogy változtatunk az életünkön, és tiszta lappal indulva most akkor apait, anyait beleadunk, és csak azért is megvalósítjuk az ilyen irányú céljainkat. A másik ilyen az általában így május környéke, amikor érezhető, hogy kezd melegedni az idő, egyre kevesebb ruha van rajtunk, rövidülnek a szoknyák is, ahogy szokták mondani, és hát lassan kanyarodunk a nyár felé, jönnek az első utazások, a nyaralások, és hát ilyenkor, ilyen utolsó előtti pillanatban jut eszünk be az, hogy hoppá, valamit föl kéne oda venni, lehet, hogy a régi fürdőruha se jó már ránk, akkor mit lehetne ezzel kezdeni, mit lehetne ez ügyben tenni. Aztán utána a következő az talán annyira nem jellemző, de azért mégiscsak az ősz, az a szeptember környéke, amikor visszatérnek az emberek a szabadságról, és akkor megint próbálnak egy kicsit úgy visszakerülni a régi kerékvágásba, valami rendszert belevinni az életükbe, ami így összhangban lehet mondjuk a munkájukkal, és egy kicsit a nyáron, amit megengedtek maguknak, azt a kis habzsidőzsit megpróbálják valamilyen mederbe terelni, és javítani a fizikai állapotukon, illetve a test összetételükön.
Azért kérdezem, hogy van-e összefüggés az évszakok között, mert általában tavasszal szoktunk nekiállni a lakberendezésnek, akkor selejtezzük le azokat a dolgokat, amik nem kellenek, akkor van a lomtalanítás is jellemzően a kerületben. És a könyvben egy érdekes gondolatot olvastam, ez pedig a vákum elv volt, ha jól emlékszem a kifejezésre, amiben arról írsz, hogy hogyan csináljunk helyet, akár egy nagy takarítással is, a gondolatoknak, az életváltó gondolatoknak. Azt tudjuk, hogy egy lakást hogyan kell kitakarítani, hogyan kell lomtalanítani, de a fejünkben hogyan lomtalanítsunk, hogyan csináljunk helyet ezeknek az új és változtató gondolatoknak.
Tök jó hasonlatot találtál egyébként. Még nem is gondolkodtam ezen a lomtalanításon, de ezt így lehet, hogy föl is fogom használni, ha nem haragszol, ezt így kölcsönveszem majd legközelebb. De tök jó. Szóval, hogy alapvetően arról van szó, ez a vákum elv az úgy működik, hogy mielőtt valamit szeretnél behozni az életedbe, ahhoz előtte ugye helyet kell csinálni, és a vákum szó is maga ürességet jelent, tehát az üresség az meg lehetőséget teremt arra, hogy valamivel betöltsük. És ugye, ahol ürességet teremtünk az életünkbe, oda megteremtjük a lehetőséget annak, hogy valami mást a helyre behozzunk. Szeretek élni ezzel a tipikus példával, hogyha valaki nagyon elfoglalt, alig ér rá a munkája mellett bármi másra, barátaira, vagy mondjuk jelen esetben a magánéletére, és már régóta egyedül van, szeretne magának társat találni, akkor valamilyen lehetőséget kell teremteni arra, hogy egyáltalán bejöhessen az a társ az életébe, mert hogyha arról van szó, hogy ő reggeltől estig dolgozik, és nincs ideje semmi másra, akkor ez a probléma, hogy ez a cél, ez gyakorlatilag halva született. Mindenféleképpen javaslom azt, hogy mielőtt bármiféle ilyen célt tűzünk ki magunk elé, lehet az, mondom, akár magánéleti, vagy fizikai, vagy bármi más egyéb cél, próbáljunk teremteni erre lehetőséget az életünkben, hogy ezt el tudjuk érni, és be tudjuk hozni fizikailag, vagy akár mentálisan is, mert nem mindegy az, hogy fizikailag is van-e helye ott a térben annak a valaminek, vagy időben is, meg egyáltalán tudunk-e rá elegendő figyelmet fordítani gondolatainkkal.
Tételezzük fel, hogy helyet csináltunk az életmódváltó gondolatoknak, és mondjuk konzultálunk veled. Azonban eltelik egy kis idő, mi mindent megbeszéltünk, hogy hogyan tovább, kijelöltük az irányokat, és az egy normális érzés, hogy ilyenkor elkezdjük egy picit azt érezni, ahogy távolodik ennek a megbeszélésnek az időpontja, hogy mintha talán nem is lenne már annyira fontos, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amelyekben megállapodtunk veled.
Ez egy nagyon fontos mozzanata szokott lenni a közös együttműködésünknek a tanítványommal, hogy amikor így beszélgetünk első alkalommal már több mint egy órája, és akkor feltérképezzük a valódi motivációkat, elmondom, hogy ezt hogyan tudja elérni, akkor egy olyan felfokozott energikus állapotba kerül, nagyon motivált lesz, és alig várja, hogy elkezdjük ezt a közös programot, ami rendszerint 3 hónapig tart. Viszont ilyenkor mindig elmondom neki azt, hogy ahogy térben és időben távolodni fog ettől a megbeszéléstől, beindulnak ezek a kis suttó hangok ott a háttérben, a fejében, és megpróbálják lebeszélni erről, mert a tudatunk ugye úgy működik, hogy minden egyes változás vagy változásra irányuló törekvésnél kigyullad a fejünkbe egy kis piros lámpa, hogy hoppá, itt valami történni fog, valami nagyon új dolog, egy ismeretlen, és jobb lesz vigyázni, és jobb lesz inkább egy kicsit visszafogni az agarakat, és nem annyira motiváltnak lenni, mert egyébként tök jó dolog az, amiben benne vagyunk, nincs semmi bajunk, csak hosszú távon sajnos ez pont, hogy gátolni fog minket abban, hogy tegyünk és haladjunk előre a céljaink irányába. És ilyenkor elmondom azt, hogy jelentkezni fognak ezek a gondolatok, amik le akarják beszélni. Ez egy teljesen természetes folyamat, ilyenkor egy belső feszültséget élünk meg, ami erre késztet minket. Viszont arra kérem, hogyha tényleg meghozta a döntést, akkor tartson is ki mellette, és már ezáltal, hogy tudatosítjuk ezeket a folyamatokat, ezeket a gondolatokat, már lesz benne egy olyan nyugalom, ami azt mondatja vele, hogy hoppá, Marci erről beszélt, tök jó, jól van az így, amit érzek, amikre gondolok, és mellette még egy másik praktikát is szoktam alkalmazni, ami arról szól, hogy egy 24 órás kihívást adok neki, és egy konkrét feladatot kell neki 24 órán belül elvégeznie. Ez is abban támogatja őt, hogy ne azon kezdjen el kattogni, most ez jó ötlete vagy sem, hanem már rögtön vigyük bele cselekvésbe, és kezdjen el tenni a céljaiért, akár már lehető legkisebb és legnevetségesebb lépéssel is.
Ez a 90 nap, ez elég arra, hogy valaki a változás útjára lépjen? Ezt csak azért kérdezem, mert még később majd fogunk beszélni a szokásokról, és a szokásokkal kapcsolatban azt szokták mondani, hogy egy olyan 21-28 nap kell, amíg az ember fölvesz egy új szokást, és az a mindennapjai részévé válik. Tehát 90 nap az elég nekünk arra, hogy akkor tovább tudjunk menni az utunkon?
Mindig azt szoktam megnézni az első periódusban, amikor itt találkozunk, és elkezdjük a közös együttműködést, hogy hol tart az illető. És akkor ilyenkor szoktam bekérni egy naplózást, ami jelen esetben a táplálkozásnak a monitorozása, hogy egyáltalán megnézzük azt, hogy hol van ő most, miben van benne. A fizikai rész az pedig ugye a fizikai szintfelmérő, testtartás elemzés, illetve most már a coaching folyamat során én szoktam alkalmazni egy olyan tesztet, ami a viselkedésünket elemzi, és megmutatja azt, hogy milyen szinten vagyunk, és számszerű adatokkal ad nekünk egy visszajelzést erről. És ezután megvizsgáljuk azt, hogy hol van az az adott cél, amit ő kitűzött, és aztán ennek megfelelően én elkezdem neki ezt a programot felépíteni, és szépen apránként adagolni azokat az apró célkitűzéseket, amelyek segítenek neki abban, hogy végül a nagy célját ő elérje. Hogy kinek mire elég ez a 90 nap, ez azt tudom mondani, röviden tömen, hogy attól függ. De azért egy ilyen 4-5 kiló fogyás egyébként átlag simán lehetséges. Aztán persze arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy ezt a 4-5 kilót meg is kell tartani. Szóval az se jó, hogyha most folyamatosan fogyásban van valaki, megállás nélkül, hanem kellenek olyan szinten tartó időszakok, amikor ezt a állapotot úgy megtartjuk. Mert ugye nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy ez a tipikus jó-jó effektus elindul, lefogy valaki nagyon gyorsan x kilót, aztán olyan gyorsan vissza is szedi, akár még a többszörösét is. Szóval ez egy olyan folyamat, amihez idő kell, és lehetséges, hogy lassan jönnek még a kezdeti eredmények, de ez viszont azzal az előnnyel jár, hogy sokkal könnyebb lesz megtartani. Ugyanis a túl gyors eredmények valószínűleg ugye nem is feltétlenül a célunkat szolgálják, meg nem is zsírból fogyunk, hanem legtöbbször az elején még inkább folyadékból. Tehát valószínűleg azért ez nem is akkora mértékű változás, ezért is tud nagyon gyorsan visszajönni ez a leadott súly. És akkor ebben a folyamatban így lépésről lépésre elindulunk, elkezdünk haladni, és attól függ tényleg, hogy ki milyen szintről indul, akkor hétről hétre kapja az újabb és újabb kihívásokat, az újabb feladatokat, és ennek megfelelően haladunk előre. Menet közben persze aztán kiderülhet az is, hogy valakinek ez túl gyors, vagy túl lassú, és akkor lehet finom hangolni. És lehetséges, hogy valakinek nem lesz mondjuk ez a 3 hónap egy olyan jelentős mértékű változás, mármint úgy, hogy így külsőleg vagy számszerűsíthetően, de mondjuk a fejében már lehet, hogy valami átkattant, ami biztosítja számára azt, hogy hosszú távon is szinten tudja tartani ezt az eredményt, vagy inkább lehetővé teszi számára az, hogy megalapozza azt a gondolkodásmódot, vagy azt a szokásrendszert, amivel utána majd idővel jöhetnek a megfelelő mennyiségű és minőségű eredmények is.
Meg is érkeztünk akkor a szokásokhoz, és hogyha valakivel kitöltetsz egy ilyen tesztet, akkor abból biztosan pontosan látható az, hogy neki egyébként milyen szokások uralják az életét, akár a mozgására vonatkozóan, akár például a táplálkozására vagy a pihenésére nézve. Amikor meghatározzátok, hogy hogyan legyen a változás, és neki új szokásokat kellene kialakítania, akkor mivel érdemes kezdeni? Például egy tök kezdő életmódváltó esetében, aki nem is igazán sportolt eddig az életében, nem figyelt oda, hogy mit evett, mit ivott, hogyan kezdje el, mi az, amin a legegyszerűbb változtatni, és hogyan tudja ő magát egyébként ebben a folyamatban monitorozni.
Mindenféleképpen rendszerességre, rendezettségre van szükség, és ebben a folyamatban is azt szoktam mindig javasolni, hogy kezdjük a legegyszerűbb dolgokkal, amelyek könnyen behozhatók az életedbe, hiszen hogyha túl nagy mértékű változást szeretnél egyszerre az életedben, akkor az sokszor annyira megijeszthet téged, hogy pont az ellenkezője történik, és átmegy egy ilyen tiltakozásba az egész, és csökkenni fog a motivációd, és már egyáltalán nem is lesz kedved az egészhez. Tehát fontos azt a mértékletességet betartani, hogy ebben az utazásban így hétről hétre a megfelelő mennyiségű, minőségű célokat érjük el, és ebbe a fokozatosság, ami nagyon fontos, hiszen mindannyiunkat motivál a sikerélmény, és hogyha az elején már sikertelenségbe botlasz, akkor a későbbiek során az sajnos meg fogja határozni a további törekvéseidhez a hozzáállást. Ugyanígy, hogyha már korábban belefogtál életmódváltásba, vagy voltak ilyen irányú céljaid, de az sajnos nem hozott magával megfelelő mértékű sikert, vagy mondjuk volt rossz tapasztalatod edzővel, akkor érthetően a bizalmad is mind a saját magadba vetett, mind a másokba vagy edzőkbe vetett bizalmad, és egy picit csorbát fog szenvedni, és akkor inkább még óvatosabb leszel, hogy kitűzök még egy célt, félő, hogy lehet, hogy megint kudarcot fogok vallani, de megfelelő mértékű kommunikációval és a megfelelő szakembereknek a bevonásával azért ez jelentősen javítható mindazonáltal, hogy a korábbi tapasztalatainkat is felül kell vizsgálni, hogy mi volt az, ami miatt ott elbuktunk, mit tudtunk belőle tanulni, és legközelebb hogyan tudjuk ezt a saját előnyünkre fordítani.
De szerinted ez a nagyjából egy hónapos időtartam, ez elég arra, hogy beépüljön egy új szokás, és a végén már teljesen automatikus legyen? Akár például a vízivásra gondolok, hogy minden nap egy pohárral több vizet inni, jó, nyilván ezt nem lehet folytatni a végtelenségig, de hogy meg legyen egy normális folyadékmennyiség.
Nagyon jól rátapintottál a folyadékfogyasztásra. Az egyik első kihívás szokott lenni, hogyha már megvan az, hogy átlag mennyi folyadékot fogyaszt az illető tanítvány, akkor nézzük meg, hogy akkor a következő héten hogyan tudnak közelebb kerülni az ő elvárható folyadékfogyasztásához, és akkor ilyen egy-két pohárral szoktam kérni, hogy kezdje el növelni. Szóval ilyen kis apróságokról van szó, és attól függ, hogy számára mennyire megterhelő ez az adott heti célkitűzés, lehet betenni még mellé kettő vagy három ilyen jellegű célt, mondok néhány konkrétat, például fogyaszt több zöldséget, gyümölcsöt, mondjuk legalább naponta egy legyen az étkezésedben, hogyha már van, akkor lehet kettő, lehet három, lehet figyelni azt is, hogy milyen színekből áll össze. Mindig ahhoz képest szoktam ezt meghatározni, hogy eddig mennyi ilyen jellegű dolgot fogyasztottál, és ahhoz képest mennyire lenne túl nagy ugrás ez a következő lépés. Ami még fontos szokott lenni, és említettem, az ugye a rendszeresség, az, hogy nagyjából hasonló időpontban táplálkozz, hasonló mennyiségeket, és ezt megfelelő mértékben elosztva a nap során figyelembe véve az, hogy mennyi fehérjére, zsírra, szénhidrátra és kalóriára van szükség, de alapvetően én nem szoktam kérni egyébként ilyen nagyon szigorú kalóriaszámlálást, ha csak nincsenek tényleg valami olyan konkrét céljaid, és nem vagy erre annyira így rápörögve, akkor egyébként már egészen kézzelfogható, úgymond ökölszabály alapján alkalmazható technikákkal vagy trükkökkel is be lehet állítani nagyon szépen egy táplálkozást, amivel lehet eredményeket elérni.
Ez az ökölszabály, ez mit jelent? Hogy annyi mennyiséget fogyasszak bizonyos ételekből, mint amekkora az öklöm?
Nem szó szerint értve, de egyébként akár lehet kézis mértékegység. Erre egyébként az interneten is vannak tök jó szemléletes eszközök. Az okos tányér elvét azt bizonyára sokan hallottátok már. Ez egyik legjobb példa, amit szoktam alkalmazni főétkezések során. Hogyha így kiteszed magad elő a két tenyeredet, akkor az egyik tenyered legyen a zöldségköret. valamilyen saláta, vagy bármi egyéb növényi alapú. Aztán a másik tenyerednek az egyik fele legyen valami szénhidrát keményítő alapú köret, és akkor a másik kisebb fele, az pedig legyen maga a hús, illetve a fehérje.
Említetted a kalóriaszámlálást, és millió egy olyan applikáció van, amit nagyon-nagyon sokan használnak, akár a kalóriaszámlálásra, akár a folyadékbevitelre és egyéb dolgokra lehet ezeket használni. Ezeknek az alkalmazásoknak a használata szerinted mennyire segíti a változást? Ezt azért is kérdezem, mert neked télen volt egy digitális jelenlét csökkentésére irányuló kihívásod, amiben különböző feladatokat határoztál meg, és a lényeg az az volt, hogy próbáljuk meg egy picikét csökkenteni ezeknek az eszközöknek a használatát és ezeket az alkalmazásokat. Szóval nincs-e egymással ellentétben ez a két dolog, egyrészt azt, hogy változtatni szeretnék, kicsit vegyek vissza az online jelenlétből, de mégis itt van ez a rengeteg eszköz vagy applikáció, hogyan lehet ezeket harmóniába hozni?
Itt is fontos a tudatosság és a mértékletesség, és tudni azt, hogy az adott eszközt mire akarom használni, milyen cél érdekében. Nagyon sok jó applikáció van, ami használható a táplálkozásunk és a szokásainknak a monitorozására, illetve azoknak a betartatására. Kezdve itt mondjuk a folyadékfogyasztás vagy a kalóriamennyiség monitorozásán át, egészen a mondjuk az alvási szokásainknak a monitorozásáig, amelynek nagyon nagy része hasznos, de azért sok olyan dolog van benne, ami inkább csak ilyen, hát nevezzük humbugnak, vagy kevésbé reális adatnak, amire így rá lehet pörögni, meg lehet rajta így gondolkodni, meg lehet a barátainkkal eszmét cserélni erről, de sok esetben azért ennek nincsen realitása, hogy egy kezünkön lévő valami kis okos eszköz az mennyire pontosan tudja visszaadni azt, amit egyébként alvás szakértők komoly műszerekkel vizsgálnak. De hogyha azt vesszük, akkor sok esetben lehet, hogy elegendő az, hogy beállítunk a telefonunkon egy olyan időzítőt, egy olyan ébresztőt, vagy emlékeztetőt, ami például nekem nagyon sokat segít abban, hogy minden este előre beállított időpontban megszólal, és oda van írva, hogy ideje készülődni a lefekvéshez, mert én ezen szoktam megcsúszni, nekem ez a rossz szokásom, és sokszor éjszakában nyúlóan dolgozgatok az adott projektjeimen, és akkor sok esetben így háttérbe szólítom a pihenést és az alvást, viszont ez egy nagyon fontos dolog, hogy újra töltsük magunkat, hogy a gondolatainknak is legyen megérkezni valahova, és épp ezért én mindig egy fix időpontot most beállítottam a telefonomon, hogy jelezze azt, hogy ide elkezdeni készülni lefekvéshez, és akkor az mondjuk optimális esetben egy fél órán belül megtörténjen. Tehát visszatérve így a digitális egyensúly megtartásához, ez valóban egy olyan probléma vagy kihívás számunkra, ami most jelen esetben még inkább jelentkezik, amikor kevesebb lehetőségünk van a valós interakcióra így a mindennapi életben, így hajlamosabbak vagyunk a telefonunkba mélyedni hosszabb időn át, viszont ez tök jó lehetőség arra egy-egy ilyen kihívás, hogy egy kicsit tudatosítsuk a szokásainkat, és rálássunk arra, hogy milyen dolgokat működtetünk automatikusan.
Beszéltünk ma a változásról, beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk segíteni a változásunkat, akár külső segítséggel. Ha valaki hallgatta az előző műsorunkat, akkor ott egy nagyon érdekes fogalom már fölbukkant, mégpedig a számon kérő partner. Aki egy olyan valaki, aki segít nekünk abban, hogy amilyen célokat meghatároztunk, amilyen mérföldköveket meghatároztunk a célhoz vezető úton, ezeket bizony kőkeményen betartsuk. Te voltál-e, Marci, ilyen számon kérő partner? Hogy viselkedsz akkor, amikor ilyen vagy? És hogy viselkednek veled, amikor neked van egy számon kérő partnered? És hogyan lehet azt megvalósítani, hogy ez a számon kérés, ez ne egy plusz stressz legyen egy életmódváltó ember életében, amikor retteg az illető attól, hogy majd hívja őt a számon kérő partner, és valóban számon kéri?
A számon kérésnek van egy nagyon nagy ereje, hogyha célokat szeretnénk elérni, és amikor valaki hozzám fordul, mint edző vagy coach, hogy szeretne valamilyen célt elérni, akkor tulajdonképpen én leszek az ő számon kérő partner, és ezt előre meg is beszéljük, hogy amikor ő kapja hétről hétre ezeket a feladatokat, amelyek egyébként jellemzően az edzésen vagy a beszélgetésen túl kell neki teljesíteni, akkor azt bizonyos határidőhöz és bizonyos ellenértékhez, szó szerint büntetéshez kötjük, hogyha az az adott feladat nem teljesül, akkor neki mit kell tennie, vagy hát mennyi pénzt kell fizetni, mert sok esetben valakit bizony a pénz az jobban motivál, mint a fizikai kihívás. És ez abból a felismerésből táplálkozik, hogy éveken keresztül, amikor én kiadtam valakinek edzésen túl valami házi feladatot, mert azt vettem észre, hogy mondjuk javítani kell neki a mozgékonyságán, kicsit többet kellene nyújtani, mert nagyon merevek az izmai, és azt nem tudjuk abban az adott 60 percben teljesíteni, akkor neki plusz munkát kell beletennie, plusz idő által, hogy ezek az eredmények jöjjenek, és mi is tudjunk olyan irányba haladni. Viszont ezek legtöbb esetben egy ideig, óráig így működtek, úgy csinálgatták, de úgy hosszú távon sajnos úgy elkoptak. És amióta ezt a számonkérési metódust, módszert használom, azóta sokkal könnyebben sikerül ezt úgy megtartaniuk, és elvégezni az adott kijelölt feladatot, és ők is érzik azt, hogy igen, ennek van előnye, és sokkal közelebb viszi őt a céljukhoz. Tehát legtöbbször én vagyok ugye a számonkérő partner, de ugye én is voltam már a másik oldalon, többször is, és legutóbb ugye a könyvírás kapcsán. Hát a könyvírás az alapvetően egy eléggé idegörlő folyamat, és szokták mondani, hogy részenként kell megenni a mamutot, hát a könyv is egy elég nagy mamut, illetve a könyvírás folyamat, amit bizony részenként kell végrehajtani. És akkor kijelöltük a barátommal, aki a számonkérő partner volt, hogy naponta 3500 karaktert kell teljesítenem, és azt adott ideig nekem le kell jelentenem, hogy teljesült. És hogyha nem teljesült, akkor nekem fizetnem kellett. Az az érdekes, hogy rögtön a legelején én már bebuktam ezt a kihívást sajnos, mégpedig azért, mert az általam kitűzött határidőt elfelejtettem, vagy rosszul emlékeztem, de természetesen kifizettem ezt a pénzt, de utána már nem kellett. Szóval jellemző az, hogy azért egyszer-kétszer úgy belecsúszunk ebbe, és le kell róni sajnos a büntetést, de érezzük azt, hogy elég fájdalmas ahhoz, hogy többször már nem fogunk ebbe belefutni. Vagy ha mégis az illető hajlamos lenne rá, akkor én szoktam emelni a tétet, hogy érezze a súlyát annak, hogy itt bizony, hogyha még egyszer sajnos elbotlik, vagy elfelejt valamit, vagy nem teljesül az adott cél, akkor ennek sajnos nagyobb következménye lesz. És az egésznek az egyébként a háttere, hogy jellemzően mindenki a kisebb ellenállás fele szeret haladni az egész élete során, ez teljesen rendben van, így vagyunk kitalálva. Viszont, hogyha ebben az esetben egy mérlekként képzeljük el ezt a számonkérést, akkor a mérleg egyik felén van az a cél, amit ugye előre kijelöltünk, a másik felén pedig az az ellenérték, ami súlyosabb lesz, ami nagyobb fájdalmat fog okozni nekünk, mint hogyha az eredeti feladatunkat megoldanánk. És ez fog minket motiválni arra, hogy mindenképpen cselekedjünk valamit, és történjen valami, és hát azt szeretnénk, hogyha a jobbik eset történne, és az nem lenne fájdalmas.
Nekem ez a pénzbüntetés is elég keménynek hangzik, de ha el lehet mondani, akkor mi volt a legbrutálisabb büntetés, amit kiszabtál egy ilyen miatt?
10-20 ezer forint, tehát annál tovább nem is kellett menni.
Nem csak pénzre gondolok, hanem a könyvedben azért említesz egy-két érdekes példát, például hideg vízben fürdés napokon keresztül, vagy békamászás és ilyesmik.
Igen, ez már a fizikai ellenértékekhez tartozik. Az egyik ilyen, ami eszembe jut, az a, én a műegyetemmel szemben dolgozom, és ott van a nagyon szép kert az egyetem előtt, és ott kellett az illetőnek kitörésben tennie több kört, és hát ott egy pár száz lépést meg kellett tennie, hogy teljesítse az előírt számot, és szegénynek azért napokon keresztül volt izomláza, ami bizony emlékeztette arra, hogy máskor talán jobb lenne elvégezni a közösen kitűzött célt és feladatot.
De hogy látod ezt, hogy ez mennyire hatékony egy ilyen büntetés? Mert végül is ez az, akárhonnan nézzük.
Azt gondolom, hogy ez főleg az elején nagyobb jelentőségű, vagy akkor, hogyha tényleg érzem azt, hogy a folyamat az számomra kényelmetlen lesz, mint mondjuk a könyvírás, ami lehet, hogy nem minden nap leszek ugye motivált arra, hogy az adott karakter számot teljesítsem, de hogyha egyszer-kétszer megengedő leszek magammal szemben, akkor ott nagyon könnyű elengedni a gyeplőt. Viszont, hogyha már ez kezd úgymond az identitásunk részévé válni, ez a szokás, és egyre természetesebbé válik, akkor már nem nagyon lesz szükségünk ilyenekre, és az illető is érezni fogja, hogy neki egyre természetesebben mennek ezek a dolgok. Természetesen van olyan is, hogy valakit frusztrálnak ezek a kihívások, akkor megnézzük, hogy a másik oldal, mondjuk a jutalmazással mit lehet elérni. Tehát ezt is igyekszem az ő szolgálatába állítani, és nem egy ilyen diktatórikus módon, elnyomóan azt érvényesíteni, ami az én akaratom, hanem közös egyeztetés és megbeszélés alapján találjuk ki.
Azért ez megnyugtató, hogy a jutalom oldaláról is meg lehet nézni ezt a dolgot. A könyvírásnál hagytuk most abba. és ez itt a reklám helye. Hol keressék az érteklődők, a változtatni vágyók a könyvedet, és milyen címen keressék?
A könyv az Életmódváltás csúcsra járatva címet viseli. Alcímként én azt adtam neki, hogy hogyan alakítsd a gondolkodásod, és legyél győztes az életmódváltásban, és van is mellette egy babérkoszorú. Egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban mondanék. Azért választottam ezt a témát és ezt a jelképet. Egyrészt, mert nagyon kevés szó esik magáról a gondolkodásmódról, hogy mi van a háttérében egy életmódváltásnak. Mindig csak arról olvashatunk, hogy milyen gyakorlatokat végezzünk, milyen ismétlés számmal, mikor mit együnk, és sok esetben nem esik szó erről, hogy egyáltalán milyen folyamatok mennek ott belül végbe bennünk, és igazából ez a kulcs, a gondolkodás. A babérkoszorú pedig ezt a győzelmet jelképezi, amit magunk fölött aratunk, ugyanis az ókorból ered a babérkoszorú, mint jelkép, ezt a győztes sportolók kapták, és innen emeltem be én is a címlapra, és ezt a motívumot szeretem felhasználni több helyen is. A könyvet a berkesmarton.hu oldalon találjátok meg, onnan tudjátok megrendelni személyesen tőlem, hiszen ez szerzői kiadásban jelent meg.
Sok-sok érdekes téma van még a könyvben, és még több érdekes példa, amit olvashatok el, keressétek a könyvet, és várunk benneteket a következő alkalommal is. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Sziasztok!